Köszönjük neked, Uram, hogy ebben az énekben az, hogy jobban tiéd, Uram, ez valóban a mi imádságunk is lehet. Te tudod, kinek van ilyen vágy a szívébe, hogy szeretne jobban megismerni téged, még hűségesebben követni. Kérünk, Uram, hogy a te igéddel, a te jelenléteddel munkáld ezt ki az életünkbe. Nincs nekünk hatalmunk arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Csak fogadkozásig jutunk, de tudod, hogy hányszor buktunk már bele, és talán abba is belefáradtunk már. Ismertesd meg velünk a te erődet, a te hatalmadat, mert neked van hatalmad ezen a földön a bűnöket megbocsátani, az elesettet talpra állítani, mocsokban hempergőt kitisztítani, és te vagy az, aki a céltalanul bolyongult, célirányos élettel ajándékozhatod meg. Úr Jézus Krisztus, te, aki érsz, és azt mondtad, hogy az ige hirdetésen keresztül beszélni akarsz, tedd meg most ezt itt közöttünk is. Amen. Jákob életével ismerkedünk reggelről reggelre. Hétfő reggel megismertük a családot úgy amblok. Láttuk a nagyszülőket, szülőket. Láttuk, ahogy Isten mutatja be számunkra őket, és nem cizellálja, mizellálja ki őket, mint sok úgynevezett szentkönyv szokta, vagy ott, mintha ilyen übermencsek lennének, hanem Isten úgy ábrázolja az embert, ahogyan van. És ez ettől bátorodjék a szívünk, hogy Isten ilyen magunk fajta emberekkel kezd, és visz véghez nagy dolgokat is, elég neki egy is, akin keresztül sok mindent elvégezhet. Aztán láttuk azt, hogy ez a házasság, amikor két istenfélő ember összeházasodik, automatikusan nem lesz jó. És sajnos Izsák, a családfő, elfelejtette azt, hogy gondot kellene viselni a családról, meg kéne akadályozni ezt a hasadást, ami közte és felesége között is van, ami nem épült. A 20 éves krízis, a gyermektelenség, sötét felhője úgy rátelepedett erre a házasságra, és kikélte a maga vallásos életét külön-külön. Aztán láttuk azt is, hogy a gyerekek között is volt ilyen hasadás, és a szülők gerjesztették ezt azzal, hogy különbséget tettek a kettő között. Az egyik az egyiket szerette, a másikat szerette. És nem volt jó ez így. Aztán ugrottunk egy nagyot az időben, mert rövid a csendesetünk, nem tudjuk sajnos végigvenni az egész élettörténetet, de aki akarja, végigolvashatja, és nagyon tanulságos. Láttuk, amikor megöregedtek, amikor Izsák már a szeme is meghajványosodtak, és szeretné megáldani az első szülöttjét az isteni rendtartás szerint. Rebeka meg kihallgatja, mert még akkor sincs közöttük olyan, hogy megbeszélnék igazán őszintén a dolgokat. Kijátsza a férjét, és láttuk azt a családi drámát, ami ott van. Fölhasználja a gyerekét a maga céljaira, és bizony sok szomorúság történik ott a családi hat szintéren. Amikor megtörténik a baj, viszont amikor nyilvánvalóvá lett, hogy csalás van, mert Ézsau hazajön, és nagyon dühös, tele van gyilkos indulattal, akkor sem veszik elő ezt a témát, hanem túllépnek rajta, és nem akarják rendezni azt, amit rendezni kéne. Egy házassági, nősülési mesét találnak ki, mintha az lenne most a baj, hogy Jákobnak ki lesz a felesége. És aztán Jákobot is elküldik messzire a családi zűrzavarból. Édesanyja megpróbálja így menteni őt is. Hát újabb nagy ugrás van itt az időben a mai történetünkig, a 32. fejezetig, ahonnan szeretném majd folytatni. Ahhoz, hogy értsük, amit felolvasok, szeretném röviden elmondani, hogy mi történt azóta, hogy elment Lábánhoz. Lábánnál, Rebeka bátyjánál befogadták ezt a koldusbottal rendelkező Jákobot, befogadták a családba, és ő ott rögtön szerelmes lett Ráhelbe, a kisebbik lányába, és azt mondta, hogy én 7 évet is szolgálok neked itt. Itt vannak a nyájaid, majd én itt bojtárkodok, itt leszek, pásztorkodok, de a lányodat, azt add nekem feleségül. Hát, bele is mentek ebbe a dologba, viszont Lábán, a nász éjszakán, ott nem voltak ilyen szép lámpák, világítás, nász éjszakán mégis a nagyobbik lányát bújtatta be Jákob mellé az ágyba. Érdekes törvény ez, ahogy Jézus mondta, hogy amint szeretnétek, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is úgy cselekedjetek velük. Becsaptad az apádat? Átverted a testvéredet? Hát most a házigazdád bohócot csinál belőled. És átverik a átverőt, becsapják a becsapót, megcsalják a csalót, megrabolják a tolvajt, és ilyenkor szokott háborogni az ember, hogy hogy történhetett ez vele, hát hogy? Isten csak megengedi, hogy megtapasztald a bőrödön azt, hogy te másokkal szoktál bánni. És ez sértő? A lelkileg vaknak sértő. És akkor Lea kerül be a nász éjszakán az ágyba, hát most már nincs mese, Leát is feleségül kell venni. Na de nem engedő, Ráhelbe szerelmes. Jó, hát azt is megkapod, de mondja Lábán, nálunk az a Szokás, hogy először az idősebb vegy férje, aztán a fiatalabb. De hát nem lehetett volna ezt megbeszélni? Hát jusson csak eszedbe, Jákob, ezt otthon is elmondhattad volna, hogy nem lehetett volna ezt megbeszélni. Szóval nagyon sok olyan háborgásunk, lehet, hogy itt ülünk és háborog a szívünk valamin, gondoljunk azért bele, hogy nem megérdemeljük azt, ami történik velünk. Hát mennyi ilyen fájdalmat okoztunk mi már másnak? Mikor valaki föl van háborodva, hogy róla hogy beszélhettek így a háta mögött. Na és te hányszor beszéltél a másikról a háta mögött? Gondolod, hogy az neki nem fájt, amikor megtudta? Hogy lehetett engem így kihasználni? Isten, nem használsz ki senkit, nem vagy olyan férfi, aki csak a magad igazát, jussát nézed. Hát nézd meg a házasságodat, ha van még. Ha vajon mitől ment tönkre, ha már meg nincs? Azért, mert két önző ember összeköltözik, aztán mindenki a maga igazát hajtja, és megvan róla győződve, hogy ő a szegény szerencsétlen, és a másik milyen nagy gazember. Ez a baj, ez az irtózatos lelki vakság. Szóval így aztán már két felesége is van egy csapásra, születnek a gyerekek, a két asszony elkezd vetélkedni. Melyik szül többet? Jákob meg szenvedett től. Na de eszébe juthatott volna, hogy nem ugyanez volt az atyai házba. Hát te is ott versenyeztél Ézsauval, Ézsau meg te veled, ott ment a marakodás, most megy a házasságodba tovább. Mennek ezek a örökölt bűnlavinák tovább, tovább, nagyapáról, fiúra, fiúról, gyerekre, gyerekről, unokára. Ki, mikor lesz ebből kiszállás? Hát lehet itt ezen a héten is, ha megalázkodnál. De a büszke ember nem szeret megalázkodni, inkább haragszik, mint halálig. Nem fogja fel Isten beszédét. Ez Isten beszéde, ott marakodik a két nő. Lea Ráhelrel, Ráhel Leával, hogy ki mennyit fog szülni. Mert Ráhel meg meddő volt, és nem szült. Lea, akit meg nem szeretett, ő pedig szülte sorba a fiúkat. Ő meg erre lett büszke. Ebből aztán indul az irigykedés, versengés a házba. Éppen ezért, amikor Isten látta Leának a megvetett állapotát, akkor és Ráhel ott könyörög, hogy adj nékem fiakat, mert meghalok, ha nem. Azt mondja neki Jákob, hát Isten vagyok én, hogy én fiút adjak néked. De aztán mégis megszületik a kis fiú, és úgy örülnek neki, de ezzel a vetélkedéssel telnek el az évtizedek. 20 év telt el azóta, ahova most érkezünk. 11 gyermeke született. Közben a rafinált Jákob azt mondta, hát nagy a család, azért nem elég ez, hogy én itt besegítek az apósnak, hanem úgy kezdte elszedegetni a nyájait. Az, aki befogadta, attól még elvenni a vagyonát. Hát a lábán is bepipult ettől. Azt mondta, hogy ez így nem lehet. Most már csak az a bárány lehet a tied, amelyik majd csíkos. A csíkos. Hát az úgyis ritkán születik. Ő meg olyan furcsa eszközökhöz nyúl Jákob. Olyan, mintha már varázsolna. Oda rak az itatókhoz ilyen megfaragott kis, nem tudom milyen ágakat, hogy akkor csíkosakat eljenek. Na de hát hogy lehet, hogy valaki így él, a jótevőjével így bánik? Hát úgy, hogy egyszer megállapította, hogy rettenetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza mennyország kapuja, csak nem lépett be rajta. Isten közeledett hozzá, Isten beszélt vele, Isten ígért neki csodálatos áldásokat, de ő fütyült rá és ment a maga útján. Az ilyen ember, az nem változik semmit. Isten beszél vele azon keresztül, ami él az életébe. Te érted a magad életét, drága testvér? Érted, hogy mi miért történt veled? Mit akar ezen keresztül neked mondani az Isten? A gyerekeiden keresztül, a házasságodon keresztül, a munkahelyi kríziseken keresztül. Érted-e, vagy csak, mint a buta gyerek nem ért semmit? A gyerek nem érti, hogy játszik a gyufával, húzigálja az oldalán, meggyullad, az leég a ház. Nem érti, mi az összefüggés? A gyerek nem érti az összefüggést, de egy férfinak érteni kéne már. Jákob sajnos nem érti. Úgyhogy 11 gyermeke született, nagy gazdagsága is lett ott, és akkor Isten újra megszólal 20 év után. És azt mondja neki, hogy Jákob, eridj haza. Itt kapcsolódunk be a történetbe, mert Isten kimunkálja benne azt, amit megígért neki. Mit is mondott 20 évvel ezelőtt? Én megőrizlek téged azon a földön, és visszahozlak téged erre a földre. Hát Isten betartja az ígéreteit, látod? 20 év telik el, 20 év telik el, és Isten gondot visel arról, hogy visszahozza aztán ezt a fiút. Igen ám, csak Jákobban az a 20 évvel ezelőtti bűn újra napra kész lesz. És arra gondol, hogy mi lesz most, ha Ézsauval találkozik. Mi várja őt odahaza? Nem küldhet SMS-t, nem hívhatja fel anyukát telefonon, és nem kérdezheti meg, hogy jó lesz-e, hogyha elmegyek. Menni kell Isten szavára. Nos, itt kapcsolódunk be a történethez, mert elindulnak, és már odaérnek az ígéret földjének a határához, ott vannak a Jabbók révénél, annál a pataknál, ahonnan a vízen túl már Ézsau vadász területei vannak, és itt kapcsolódunk be a történetbe. Mózes első könyve 32. fejezetében a 23. verstől olvasom a 32. versig. De fölkelt még azon az éjszakán Jákob, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbó gázlójánál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Pénuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Pénuélnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontját. 20 év telt el tehát a tegnapi történet óta, és odaér a határhoz, és a mai ige szakaszunkat olyan szépen három részre osztják a napszakok. Az elején úgy kezdődik, hogy még azon az éjszakán fölkelt és tusakodott. Egy éjszaka. Aztán azt olvassuk a 27. versben, hogy már hajnalodott. És aztán azt olvassuk a 32. versben, hogy már sütött a nap. Már sütött a nap. Éjszaka, hajnal vagy napsütés. Nagyon meghatározta ez a lelki életét is Jákobnak. Tudjátok, testvérek, hogy Jákob életében hol van, amikor elmondja az ige az, hogy és lement a nap? Ott Bételnél. Lement a nap, egy követ tett a feje alá. Azóta nem mondja, hogy följött a nap, mert nem azt jelenti, hogy azóta nem jött föl a nap, csak úgy lelkileg nem jött föl nála a nap. Amikor a mennyország kapujánál ott áll, Isten beszél hozzá, és ő tovább megy, ott úgy besötétedett minden. És ebben a sötétségben érkezik ide lelkileg is. És mi történik ott éjszaka? Abban a félelmében, hogy Ézsauról meghallotta már, hogy 400 férfivel közeledik felé. Meg küldözgetett maga előtt követeket, meg ajándékot. Hát, hogyha ez az ajándék azért a testvérénél valahogy változtatja a vérnyomást, meg az adrenalin szintet. Mentek az ajándékok, jöttek a követek, és közben hallja, hogy Ézsau már azonnal közeledik 400 férfival. Hú, mi lesz itt? És akkor mindenét átköltözteti a Jabbók révén, ott van a két feleség, 11 gyerek, minden cókmók, őt meg visszamegy. Nincs a táborba. Talán nem a csalafinta arra gondol, ha rá is tapnak a táborba, ott mészállást tesz ő kimarad ebből. Ő nincs ott a táborba. Igen ám, viszont amikor egymaga marad, akkor elkezd vele Isten beszélni. Egy álmatlan éjszaka. Honnan tudjuk, hogy Isten beszél vele, hiszen itt az van, hogy valaki. Nagy vével van írva a Biblián, vagy valaki. Na de később mit is mond Jákob, amikor kisütött a nap, hogy láttam az Istent színről színre, és mégis életben maradtam. Károli Gáspár így fordítja ezt a héber mondatot, hogy láttam Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Istennel tusakodik az éjszakába. És ez egy áldott tusakodás. Ott a teljes sötétségben, amikor tusakodik Istennel ez a férfi, életének legnagyobb krízise ez az éjszaka. Hiszen szembe kell nézni 20 évvel ezelőtti eseményekkel, amit már szinte majd elfelejtett. Miért kell ezzel szembenézni? Azért, mert Isten szeretné, hogyha rendezett múlttal rendelkeznénk. Miért? Mert akkor lenne boldog a jelenünk. Na de annyi rendezetlenséggel a múlt? Mindig ott izzaszt éjszakán a pizsamádba is, ha nem bírsz aludni. Mert mindig eszedbe jut olyan, aminek nem kellene. És mindig gyötörnek olyan dolgok, amiket jobb lett volna elrendezni. Isten a rendezésnek az Istene, ő szeretne rábírni arra, hogy ne legyen rendezetlen múltad. Azért mondja, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Van olyan, akivel nem lehet. Az ember akarja, se lehet vele megbékülni, mert mint halálig haragszik. Van olyan, na most nem arról van szó, akkor a magad részét megtetted. De itt ráborul az, hogy Ézsau 400 férfivel jön, az egész eseménye, hogy ott hagyta a családi házat, az, ahogy anyja elmondta, hogy Ézsau meg akar ölni, mi történt azóta, mi következik itt holnap ránk, éppen ezért azt halljuk itt, hogy ezen az éjszakán tusakodik Istennel. És azt mondja itt, hogy látta ez a valaki, hogy nem bír vele, ezért megütötte csípője forgócsontját. Hát mi férfiak ilyenek vagyunk. A női heteken sokkal hamarabb megmozdulnak az asszonyok. Azt mondta egyszer egy lelkész testvérem, hogy az Édenkertben a nő bukott el, de az Istenhez találásban, a megalázkodásban is sokszor könnyebb nekik, mint a férfiaknak. Indonéziában a missziós társaságok sokszor csak férfi órákat tartanak, mert az asszonyok úgy mellesleg is megtérnek. Ugyan a kerítés mellett ülnek, hallgatják az igét, de a férfi valahogy kemény fából van faragva. Ő lenne a család feje, csak az a baj, hogy ez a fej sokszor fából van, vagy vízből, vagy ki tudja miből. Éppen ezért ezen az éjszakán tusakodik Istennel, és még mindig kemény ez a Jákob. Még mindig nem tört meg. És Isten az ilyen kemény alakokat meg szokta törni. Ráüt a forgócsontjára. Hát mi a forgócsontja egy embernek? Az anatómiai tanulmányára visszagondol valaki, akkor tudja, hogy a forgócsont az a centrumám az ember stabilitásának. A forgó nagyon sok múlik. Rengeteg teher van, nagyon komoly funkciót tölt be, és Isten pontosan oda nyúl, ami ennek a férfinak tartást ad, erőt ad. Hát hogy fog ez kinézni, hogyha ezután mindig bicegni fog meg sátta? Egy csapás a büszkeségnek? Négy szem közt az Úrral? De milyen jó, amikor valaki élete krízisében, félelmében egy éjszakát az Úr színe előtt tölt, és tusakodik az Istennel. Van-e nekünk ilyen elrejtett életünk? Tudjátok, testvérek, a fának melyik a legfontosabb része? Melyik a legfontosabb része a fának? Hát de az nem látszik. Mi, amikor építettük a házunkat, akkor azt mondták Szabolcsi atyafiak, mit kell ezzel a alappal annyit törődni? Egy gödörös betonbel, aztán gyerünk, a lényeg jön. Hát ott meg a vasaltunk, meg minden, ahogy kell, ilyen női munkát csináltunk, ugye a sok vas bele. Ezzel annyi időt eltölteni. Na de amiatt egy repedés sincs a házunkban azóta se. Mert a láthatatlan része a háznak az rendkívül fontos. És gondolod, hogy az életed láthatatlan része nem fontosabb, mint az, ami látszik? Az, ami látszik, az olyan félreérthető. Olyan hamar elszoktuk egymást ítélni azon, ami látszik. Vagy hogy szimpatikus, nem szimpatikus, amit hallottam róla, na meg amit néha átéltem, a nagy néha találkoztunk, ez nem mérvadó. De az életünk láthatatlan része, az nagyon fontos. Egyszer egy világbajnok vitorlás, sajnos nem tudom a nevét, nem találom a jegyzeteimet róla, de világbajnokságot nyert, és elhatározta, hogy körbehajózza az egész földet is. És egyszer jött a hír, hogy épp, hogy elhagyta Anglia partjait, ott az óceánon meghalt. Aztán megtalálták, csodák csodájára megtalálták a vitorlást. És egyetlen egy problémája volt a vitorlásnak, hogy elhagyta a tőkesúlyot. Na tehát az a víz alatt van, a vitorlásnál az a fontos, ami látszik, nem? De hogy az a fontos? Az a fontos, ami a víz alatt van. Az az egésznek az ad stabilitást, és ha az letörik, akkor oda az élet. És Isten itt az egész életének a stabilitását teszi tönkre, mondhatnánk, amikor a csípőcsontot megüti. Na de ezen a csapáson keresztül nála meg kivirágzik az élet. Mert leáll a harc, megadja magát, és azt olvassuk itt, hogy akkor azt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik, ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Neki az Isten áldása az nagyon fontos. Az Isten áldására lenne szüksége. Gyerekkora óta ez hajtja őt. És ez olyan pozitív ennek a férfinek az életében. Hogy neki fontos az áldás. Na de nem anyucinak a ingoványos, sötétséggel teli manőverein keresztül kapsz áldást. Úgy nem megy. Nem is úgy, hogy becsapod a jótevődet, és lábán kiforgatod a vagyonából, hanem áldást egyedül az Isten tud adni. Itt az az első, amit kér, nem azt mondja, hogy hát légy szíves a csípőcsontomat helyre tenni, mert hát így milyen férfi leszek. De aki meglát, mindenki mosolyog rajtam, hogy ez a bicebóca megjött. Nem azt kéri, hogy ha lehet, gyógyíts meg. Vannak ma ilyen mozgalmak, ahol ez a legfontosabb, a gyógyítások, a csodálatos erők, hogy gyógyuljunk, mert hogy Jézus is tett csodákat. Tettem, de miért tette a csodákat Jézus? Mert ő az ilyen egészségügyi csomag híve volt? Nem. Az egészségügy megújításának a reformere volt? Nem. Hanem azt mondta 600 évvel ezelőtt Ézsaiás. Zsidók, arról fogjátok megismerni a Messiást, hogy a vakok látni fognak. A sánták járni fognak. A leprások, a bélpoklosok megtisztulnak. A szegényeknek meg az evangélium hirdettetik. Miért tett Jézus csodát? Ezért. Nem azért, mert nekünk ez a küldetésünk, hogy mindenki gyógyítsunk meg, aki beteg. Nem ez a küldetésünk. A missziói parancs arról szól, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. És nem arról, hogy gyógyítsatok, meg csináljátok ilyen cirkuszi előadást. Egyszer a hídgyülekezetének egy ilyen gyógyító körútjára elment egy atyafi, aztán itt volt csendes héten. Azt mondta, hogy a második városig mentem velük. Kérdeztük, hogy miért. Azért, mert a második városba ugyanaz állt föl a tolószékből, hogy meggyógyultam, mint az elsőbe. És azt mondtam, hogy ebből a hazugságból nekem elég. De Isten nem ezzel bízott meg bennünket, hogy ilyen csodatévő erőkkel itt embereket elámítsunk, hanem azzal, hogy hirdessétek az igét, vigyétek az evangéliumot. Hogy félre lehet érteni a Biblia üzenetét, és akkor ilyen csodagyógyítás evangélium. Jákobnak nem az kell, hogy gyógyítsd meg a csípőmet, hanem neki az kell, hogy áldj meg. Áldj meg, mert nem áldasz meg, én elpusztulok. Ez azért nagyon szép, ez mind Isten munkája Jákob életébe. És bizony ott elkezd hajnalodni. A sötétségből már valami pirkad. És akkor elhangzik Isten szájából egy kérdés. Az a kérdés, ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Ő elmondta, hogy ő kicsoda. Ez az, amit 20 évvel ezelőtt Bételnél elfelejtett. Hogy az az Isten, aki bemutatkozott neki, az annak a tudtára adná, hogy ő meg kicsoda. Ő Jákob. Ő a sarokfogó, aki már az anyaméhből is úgy jött ki, és sajnálta, hogy nem előzte be Ézsaut. De aztán ez a Jákob azt is jelenti, hogy csaló, és el tudja mondani ezzel a névvel, hogy én vagyok az a csaló, aki saját testvéremet becsaptam, amikor az áldásról volt szó, hogy kihasználtam, amikor fáradtan éhesen jött a vadászatból, és nem adtam neki enni, csak ha valamit kapok érte, mert olyan férfi vagyok, aki először kapni akar. Ő ingyen senkinek nem ad semmit. Aztán én vagyok az a Jákob, aki becsaptam a saját apámat. Én vagyok az a Jákob, aki kisemmisztem a jótevőmet. Mert vannak olyan férfiak, akik még a jótevőjüket is megtapossák. Én úgy elborzsadtam olyan embereken, akik ennek a szolgálatnak az alapítóját minden szektársnak elmondták. Itt szabadultak meg, és utána akár milyen gyülekezeti munkásként vagy vezetőként azt mondták, hogy jaj, az egy tévtanító volt. Micsoda ember az, aki leköpi azt, akitől enni kapott? Micsoda ember az, aki meggyalázza azt, aki enni adott neki? De sajnos manapság sok ilyen ember van. Egyszer elmondta nekem valaki, akik ingyen etetnek szegény embereket, és adnak nekik minden nap, hogy legalább egyszer egyenek főtételt, azok bemennek oda, és még dirigálnak, hogy miért nincs más. Ha csak ennyi van. Miért nincs másfajta? Ide figyeljtek, oldus! Hát szeretetből adják neked ingyen. Van bőr a képeden ezt mondani? Hát igen, mert ez neki jár. Jár rám a szád. Az jár neked. Egyébként semmi más nem járna. Ilyen emberekkel országot építeni, és egyre több az ilyen, aki elmondja, hogy neki mi jár. És neki ez kéne, meg a munkahelyen, hogy 5 percet többet dolgoztatták, meg hogy neki miért nem emelték a fizetését. Na, de amit csinál a munkahelyen, az tiszta merőt rágyadom. Az nem számít. Neki jár. Meg jár a segély, és miért nem jött meg ugyanaznap a segély egy napot később, meg se gondolja a fejébe, hogy esetleg jó lenne dolgozni. És a gyülekezetek 20-30 év közötti fiatalokat támogatnak. Hát menjenek el, ott dolgozzanak. Sok semmire kellő lust a senki házi. És ott lobognak a gyülekezetekbe. És mint a pióca szívják ki a kisöreg jószándékú kisöregek vérét. És kérik el a nyugdíjukat. Aztán fecsérelik el, kéregetnek össze-vissza kölcsön mindenkitől, és nem adják vissza. Micsoda gyalázat ez? És bizony ilyen volt ez a Jákob is, hogy befogadják, egy koldus bottal érkezik lábához. Aztán kiforgatja a saját jótevőjét, aki már apósa is, kiforgatja a vagyomból, azt elviszi a nyájat. Szóval ez a Jákob áll meg azon az éjszakán. És ő mondja el, hogy micsoda ember, hogy ő az a csaló. És milyen jó, amikor valaki el tudja mondani a nevét. Mert nem mindnyájan vagyunk csalók itt, akik itt ülünk, megállunk, de lehet, hogy van egy másik neved. Neked más kéne elmondani. Te azt mondanád, te vagy a nagy parázna, aki egész életedet ezen a területen végigmacskoltad. vagy te vagy az ügyeskedő, vagy te vagy a zsugori, vagy te vagy a pénzimádó, vagy te vagy az önző. Elmondani, hogy én vagyok a beképzelt, én vagyok az, aki azt gondolja, hogy vele együtt kivész a tudomány a földről, ha meghal. Mindenkinek van, ami olyan jellemzően nyomorúság az életében. Nem mindegyformák, a férfiak sem. De azért ez a Jákob elmondja azt, ami úgy az egész életén át nagyon szomorú jellemvonása volt. Ezt tudnélik, ami a neve is, az, hogy ő csaló. És ha valaki ezt megteszi, abból valóságos életfordulat lesz. Szomorú, amikor valakinek azt mondják, hogy meg vagy keresztelve, és akkor üdvözülsz. Hát ezt nem tanítja a Biblia sehol. Hát tessenek már megmutatni, hogy hol tanítja a Biblia, hogy meglocsolják egy kis vízzel, vagy alámerítik, és akkor üdvözül. Hol tanítja ezt a Biblia? Sehol. A keresség az nem üdvözít. A keresség egy engedelmességi lépés. De az önmagában nem üdvözít. A keresség az egy jegy. Ami, ha hittel párosul, nagyon nagy jelentősége van. Én el szoktam mondani, hogyha itt a János ide jönne hozzám utána, hogy itt van a Thália színházban egy jegy, és akkor azt mondanám magamban, hogy hát ez a kedves János azt hiszi, hogy annyira naív vagyok, hogy ez a kis papír cetlér engem abba a jó színházba beengednek, hát ne nevettessem. Hogy jönne ide János, hogy itt van egy Intercity jegy, ezzel a jeggyel te elmesz Nyíregyházára, ingyen adom ajándékba, és azt mondanám, hogy hát ez a szakállas ember is. Azt hiszi, hogy egy kis papír fecné, és ezért én majd fogok több száz kilométert ingyen utazni. Ha hittel nem párosul a jegy, mit ér az? Semmit. És ilyen jegy a keresség is. Ha az hittel nem párosul, az Istenbe vetett hittel, akkor nincs annak semmi jelentősége. De hogy valakinek az életébe Isten ne tett volna egy nagy takarítást, az lehetetlen. Az olyan ember elmondhatja, hogy Uram, megyek a mennybe, mert ilyen kiválót még nem is találta a földön. De a mennybe olyan bűnösök kerülnek be, akiknek Isten megbocsátott. Akiket megtisztította minden bűnétől. Honnan tudjuk ezt? Ott van a Jelenések könyvében. Akkor megy az üdvözült sereg, és mondja az angyal Jánosnak, hogy kik ezek. Ezek azok, akik megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérébe. A mennybe menő seregnek ez a jellemvonása. Neki megbocsátottak a bűneik. Ez a jellemvonás. Nem azt mondja ott az angyal, hogy ezek azok, akik viszik a keresztlevelüket. Ott lobogtatják, nem látod? Egyik a jobb kezébe, másik a bal kezébe. Vagy viszi a konfirmandus levelét, vagy a bérmálkozásról a tanúsítványt. Vagy viszi, hogy mennyi adót fizetett be az egyházba. Nem ezeket viszik. Miért ezek nem fontosak? Dehogy nem fontosak. De azon keresztül nem lehet bemenni a mennybe. Csak akinek fehér ruha van. Ezért énekeltük tegnap este, hogy magára vette szennyes ruhámat. Megbékítette Istent, atyámat. A te bűneiddel megbékítette már. Hát Jákob életében ezen munkálkodik Isten, és már hajnalodik nála, mert ez a férfi elkezd magáról beszélni. Te beszéltél magadról valamit ezen a héten? Hogy a kis csoportban is szittad a feleségedet, elmondtad, hogy milyen a társadalom, elmondtad, hogy milyen tanárok vannak a gyereknél az iskolába. Mindenkire lehet mutogatni, de hogy szokták mondani, hogy valakire mutatok, akkor hárommal mutatok magamra vissza. Jákob nem másra mutogat, hanem Jákob elkezd beszélni magáról. És itt van egy fordulópont ebben a történetben, mert itt Isten megszólal. Amikor elmondja, hogy Jákob a nevem, erre azt mondta neki, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Egy új nevet ad neki. Új. Isten a megújításnak az Istene. Egy új név, a Jákob, a csalóból lesz Izrael. Izrael az Isten harcosa. Bekerülhet valaki Isten hadseregébe egy ilyen múlttal? Megám, amikor valaki ezt megvallja, megmosattatik belőle, kitisztítatik minden álnokságából, és ráadja Isten a fehér ruhát, a harci ruhát, hogy legyen a Krisztus jó vitéze. Micsoda életfordulat ez? Emlékszel erre, amikor megtörtént ez veled? De volt-e már ilyen fordulat az életedben? Pál apostolnak volt ilyen? Hol volt ez? A Damaszkuszi út. Tudta, hogy hány órakor volt? Mikor volt? Déltájban. Tudta a helyet, hogy hol volt? Tudta a helyet. Tudta János apostol, hogy ő mikor lett újonnan született keresztény? Pünköstkor. Akkor kapta a szent lelket. Tudta, hogy hol? Tudta. Tudta, hogy hány órakor? Azt is tudta. Tudta, hogy mi történt vele? Azt is tudta. Lehet ezt tudni, amikor ez az életfordulat megtörténik? Hogy ne lehetne tudni? Ezért írja János az első levelét, írok néktek fiacskák, hogy megtudjátok, hogy nektek örök életetek van az ő nevéért. Nem lesz, meg majd a halálok után eldöntik az angyalok, hogy szokták mondani, de hogy az angyalok döntik el, meg nem a halálunk után. Ez a 70-80 esztendő erre adatott. Ez a fordulat megtörténik-e veled, vagy nem történik meg veled? Te tudod-e, hogy mikor volt ez a pár fordulat az életedben? Mert ha nem tudod, akkor még nem volt. Ez olyan egyszerű. Hát nagy fordulat az ember életében, amikor megnősül, nem? Szokott arra emlékezni egy férfi? Hát szokott, a felesége még a napjára is. Ő esetleg még az évet is eltéveszti, de jó lenne megszokni, hogy emlékezzél meg róla évente. Örülne neki a feleséged ám. Most, hogyha valaki megkérdeznénk, hogy van-e felesége, és itt töprengene, hogy volt-e ilyen fordulat az életében, hát nem tudja. Hát volt egy kislány, akivel egy padba ültek, együtt jártak vasárnapiskolába, meg hát jókat beszélgettek útközben, olyan jó megértették egymást, hát biztos ő a felesége. Hát ilyen nincsen. Na azért mondom ezt, mert sokan azt szokták mondani, hogy ő, hogy volt ilyen fordulat, hát ő gyerekkorában járt a templomba, ő mindig hallgatta az ige hirdetést, ő mindig úgy örült annak, hogy mehet, meg a gyülekezetbe, meg hát utána ott volt, amikor renoválták a parókiát, és hát biztos, hogy megvolt ez a fordulat, csak nem tudja, mikor. Így ne ködösítsünk, mert ez nem az. Ez nem az. Ez az, amikor valaki négy szem közt találkozik az Istennel. Mint Jákob azon az éjszakán tusakodott vele. Az, amikor elhangzik ez, hogy mi a neved. Amikor vallasz, hogy ki vagy te valójában. Amikor bemutatkozol Istennek, hogy ki vagy te valójában. Volt már ilyen az életedben? Mert ezt nem szabad összekeverni. És amikor Isten új nevet ad neki, akkor azt olvassuk a 32. verstől, már sütött a nap, amikor átkelt Pénuélnál, és sántított a csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindváig a csípő forgó csontján lévő inat. Hát ez fantasztikus, nem? Ebből a történetből azt levonni, hogy ezután nem esszük meg azt az inat, mert az szent, mert az Isten megérintette. Na erre képes a vallásos ember. Ő is ilyen volt, ott simogatta a követ, leöntötte olajjal, és elmondta, hogy Uram, ha ezt megadod, ha azt megadod, ha azt, akkor leszel az Istenem majd. És akkor ezt a nevet szent helynek nevezte, és azt mondta, hogy itt lesz az Isten háza, és még a tizedemet is odaadom. Ő is ilyen volt. Na de hogy emberek ebből azt a következtetés vonják le ebből a történetből, hogy szent az az ín, és azt nem kéne megenni? Szomorú. Ez a történet sokkal többről beszél. És nem Jákob inát kéne berakni egy ládikába, és augusztus 20-án körbevinni az országba, hanem azt kéne, hogy emberek, tanuljatok ettől az ősatyától, hogy aki ezt a csalót Isten harcosává áldott emberré tette, az velünk is meg tudja tenni. De nem megy ez anélkül, hogy el nem mondanátok, hogy kik vagytok ti valójában. Légy őszinte végre. És amikor sütött a nap, ezt mondja Jákob, mert jó, hogy ő is megszólal, és nem ezzel az inas történettel fejeződik be, hanem azt mondja, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Ez a régóta kelepcébe lévő lélek, ez megszabadult. Ez a régóta bűneitől lesújtott lélek, végre felszabadult. Tegnap szólítom meg az egyik atyafitit, hogy megy föl az emeletre. Na nehéz ez a sok lépcső? Azt mondja, most már sokkal könnyebb. Hát persze. Aki leteszi élete terheit, az nem csak a lépcsőn megy könnyebben, hanem az élet viharaiban is egészen máshogy áll meg. Nekünk volt egyszer egy missziói beszámoló, ahol Beirutban szolgáló misszionáriusok mutatkoztak be. És ők mondták el, amikor Libanonban kezdték a missziói munkát, akkor elvitték őket, és megmutatták Libanonnak a jelképét. Tudjuk, hogy mi az? A libanoni cédrus. És megmutatták neki a szakemberek, hogy ez a cédrus olyan, hogy kibújik a földből, nő olyan 12-15 centire, és van úgy, hogy éveken keresztül nem nő semmit onnan. Hanem a gyökerei mennek lefele. Addig mennek, amíg biztos vízforrásra nem találnak. Addig a láthatóban nem növekszik, de a gyökere egyre erősödik. De amikor megvan a vízforrás, akkor elkezd szál egyenesen nőni. És nincs olyan vihar, ami kitörné. Nincs olyan vihar. Nem olyan, mint a mi fenyőerdőink. Jön egy 100 kilométeres szél a felek idől. A cédrust a viharok nem tördelik ki. És tudod, hogy az Úr ilyen férfit szeretne belőled meg belőlem formálni? hogy olyan mély gyökereink legyenek az Úrban, az elrejtett életünk. Legyen annyira az Úrba gyökerezett, hogy jönnek az életi viharai, és nem törnek ketté. Jönnek az élet viharai, és nem egy megkeseredett, tönkrement, vén troty lesz belőlünk a végére, hanem olyan, aki bírja a viharokat, mert mélyek a gyökerei. Hát Jákob itt mély gyökere eresztett. Azt mondta, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Bárcsak sokak lelkem, hogy így szabadulhatna meg. 3 napszak volt előttünk, az éjszaka, a manőverezéssel, az álmatlansággal, a bűntudattal, a rossz emlékekkel. Te éjszakába vagy? Itt vagy a rossz emlékeiddel, a bűntudattal, a lelki fájdalmaiddal, a gyötrődéssel, a manőverezéssel, a családod a túloldalon, te meg egymagadba, egyedül. Hogy hajnalodik, amikor fontos lesz neked az áldás. Nem bírsz tovább menni te áldás nélkül. Te szeretnél áldott életet élni, de nem megy. És közben ott a csapás az életeden. Lehet, hogy egy fizikai csapás, lehet egy lelki csapás. De Isten föltesz egy kérdést, hogy kicsoda vagy te. Hajnalodik-e már nálad? Beszélte hozzád az Isten ezen a héten, hogy mondd már el, drágám, hogy ki vagy te valójában. Miért nem teszed le az álarcot végre? Vagy lehet, hogy nálad is süt a nap. Úgy ülsz itt, mint aki elmondhatod, hogy az én lelkem megszabadult. Ezen a héten is láttam az Urat. Úgy örül a szívem, amikor hangzik az ige, mert az Úr van itt. Éjszaka, hajnal vagy napsütés. Te melyiknek vagy a fia? Az éjszaka gyermeke, a pirkadat gyermeke, vagy ilyen napsütésnek a gyermeke? Azt mondja a példabeszédek könyv, hogy az igazak útja az egyre világosodik a teljes délig. A te élet tudod egyre sötétedik, vagy úgy mondhatod, hogy ha visszanézel az elmúlt egy évedre is, egyre világosodik. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek bajok, nem folyik a könnyed, nincsenek nehéz próbák az életedbe, de tudod, hogy az életed az nem sötétedik, hanem az életedet az Úr viszi a teljes délig. Hát adja az Úr, hogy ilyen teljes déllel rendelkező férfiakká váljunk, egyre többen mi közülünk is. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy te, aki utána mentél ennek a csalónak, ugyanígy jössz mi utánunk is, és ezért hoztál el erre a hétre, hogy a szívünkre beszélj. Látod, 20 év telt el ennek a férfinak az életébe, és nem tért oda. Sem magába nem szállt, se te veled nem beszélgetett, de mégis te elkezdted azzal az egy igével vele a munkádat újra, hogy menj haza. És akkor is, amikor ez a menj haza olyan nehéznek tűnt, akkor is megindult rá. És köszönjük, hogy azon az álmatlan éjszakán nagyon sok mindent elvégeztél az életébe. Azon az álmatlan éjszakán egy néma férfi újra elkezd beszélni magáról, és elmondja, hogy kicsoda ő valójában. Uram, add meg ezt az őszinteséget, ezt a lelki munkát mi bennünk is sokakba, hogy ne úgy menjünk el erről a hétről, mint hogy ide jöttünk, hanem hogy felviradjon ránk a nap, hogy hajnalodjon végre, és abból a sok sötétségből hadd legyen újra világosság. Kérünk, Úr Jézus, hogy hallgass meg minket. Amen.